hallgassuk meg az előbb hallott igeszakasz folytatásaként, úgy, ahogy a református bibliaolvasó kalauzban ki van jelölve ez a mai igeszakasz, olvasom a János írása szerint való evangélium 19. fejezetéből a 16-tól 27-ig terjedő verseket, ezt hallgassuk most meg. Ekkor Pilátus kiszolgáltatta Jézust nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készített, és rátette a keresztre, rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidó királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva. Ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd! A zsidó királya, hanem, ahogyan ő mondta, a zsidó királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszűve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Ez Istenek ígéje. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, megmondom nektek őszintén, hogy amióta ige hirdető vagyok, mindig azon töprengem nagy héten, hogy mi az a rendkívüli, amit nagypénteken kellene hirdetni. Mi az a rendkívüli üzenet, amit nyomatékossá lehetne tenni. És mindig arra a következtetésre jutok, hogy semmi rendkívüli, hiszen hitünk közepe, hitünk lényege az, ami nagypénteken történt. Jézus Krisztus kereszthalála. Egyszerűbben megfogalmazva, elég bajom az nekem, és bajunk mindannyiunknak, hogyha a kereszthalál csak egy nagypénteki történet. Ha nincs hétköznap belőle. Ha nem ebből élünk. Ha nem ez a hitünk titka, testvérek. Pállal együtt mondom, bár ő a feltámadásról beszél, és nyilván mi is együtt értjük ezt a kettőt, a kereszthalált és a feltámadást, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak egy nagypénteki üzenet az évnek egy bizonyos napján a kereszt üzenete. Nem véletlen, és ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a hitvallóink, akár a heidelbergi KT-t vesszük, akár a második helvét hitvallás, bár az ugye kevésbé ismert, nagyon-nagyon komolyan hangsúlyozzák a kereszt üzenetét. Ez a lényeg, ez a szíve a tanításunknak, a hitünknek, testvérek, hogy mit tett Jézus a Golgotai kereszten. Ha csak a Heidelbergi Káti jól ismert első kérdés feleletét vesszük, ugye minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Minden bűnömért ez a Jézus Krisztus. Tehát minden üzenet, ami a hitünknek szól, a kereszttől indul el, és odatér vissza. Elég nagy baj az, testvéreim, hogyha az ige hirdetésünk, az ige hallgatásunk nem Krisztus központú. Úgy, ahogy Pál mondja, írja a korintusbelieknek, hogy nem akarok közöttetek másról hallani, csak Krisztusról. És róla is, mint megfeszítetről hozzáteszi. Mert súlyosan félreértjük Krisztust, az ő életét, az ő csodáit, jeleit, jótéteményét, tanításait, hogyha kereszt nélkül akarjuk értelmezni. És nem kevésbé írja ezt azoknak a korintusiaknak, akiket szenteknek nevez, mert Isten elválasztotta őket, hívő emberek voltak, tanítványok, de annyi sok bűn ütötte fel ott a gyülekezetben a fejét, hogy a keresztről akart nekik pár mindenek előtt beszélni, Jézusról és róla is, mint megfeszítetről. Soha nem fogjuk megérteni, testvéreim, a nagypénteki kereszthalálnak a lényegét, ha nem kezdjük el a magunk életére alkalmazni. Annyi mindenről lehet, és sajnos beszélünk is nagypéntek kapcsán, pedig tulajdonképpen az egész hitéletünk erről szól, vagy erről kellene szóljon. Nem lehetünk ebben az eseményben, amit itt részletesen olvashattunk, hallhattunk, ugye a János leírása szerint, kívülállunk. Vagy személyes számunkra Jézus Krisztus golgotai kereszthalála, vagy elvesztél, testvérem. Nincs más. Nincs más. Nézzétek meg, még az is mennyire, ha úgy tetszik, a vizualitás szerint érthető, hogy Jézus ketté osztja a világot abban a tekintetben is, ahogy János itt világosan leírja, bár nem nevezi gonosztevőknek, csak ugye vele együtt másik kettőt is megfeszítettek, és ő van a középen. Jézus ebben is megosztja a világot, ma megosztja a hallgatóságot, az ünneplőt, ha úgy tetszik, hogy az egyik odafordul hozzá. Személyesen bűnbocsánatot kér, és megkapja, hozzáteszem gyorsan, míg a másik nem. Ez a világ modellje, ha úgy tetszik, hogy Krisztus ott van a középen, és megosztja az emberiséget aszerint, hogy ki az, aki hozzáfordul, és ki az, aki nem. Vagy személyes, vagy elvesztünk, testvéreim. Jézus egy helyen mondja, éppen az általunk mostan tanulmányozott János evangélium a 12. fejezetében, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindent. És ezt azért mondta, hozzáteszi János, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Tehát a kereszt haláláról beszél, amikor azt mondja Jézus, hogy ha felemeltetem, ugye mindeneket magamhoz vonzok. Tudjátok, mit jelent ez a mindeneket? Sokáig töprengtem egy időben ezen, hogy kell ezt érteni. Hisz tudjuk, hogy nem vonz minden embert, ugye az ő felemeltetés, az ő kereszt halála. Egy nagyon egyszerű dolog, amit még a gyerekek is kísérletként el szoktak végezni az iskolába vagy otthon, ugye ha vasreszeléket összekeverünk mondjuk faforgáccsal, és oda tesszük a mágnest, akkor világos, hogy a vasreszeléket fogja azonnal magához vonzani a mágnes. És minden más nem. Na, ezen az egyszerű kis bugyuta példával tudnám szemléltetni azt, hogy Jézus Krisztus hogyan vonz magához mindeneket. Csak ez a kérdés, hogy te benne vagy ebben a mindenekben. Jézus kereszthalála téged oda vonzott-e már? Megértetted-e már, hogy ez érted, helyetted és miattad kellett megtörténjen? Mert pontosan erről szeretnék beszélni a János által leírtak szerint, ahogyan leírja ugye a kereszthalált, hogy mennyire különbözőképpen viszonyulnak Jézus Krisztus kereszthalálához az emberek. Hadd mondjak egy egyszerű kis illusztrációt bevezetőként. Amikor a londoni Szent Pál katedrálist építették, amelyik majdnem olyan szép, mint a Notre Dame, a párizsi, akkor a, persze jóval későbbi, hozzáteszem, építésében, a katedrálisnak a tervezője az építés közben elkezdte kérdezni a munkásokat, hogy mit csinálnak. És a válaszok így hangzottak. Az egyik munkás azt mondta, hogy hát, tudja, én csak követ rakok kőre. A másik ember azt mondta, hogy nem tudom, mi készül, tudom, hogy itt valami hatalmas épület lesz, de tudja, a lényeg az, hogy ebből jó fizetést kapok. Aztán ez a tervező lát egy talicskát vidáman tologató munkást is, aki fütyörészet, valamelyik Zsoltát fütyörészte éppen, és megkérdezi tőle is, hogy barátom, te mit csinálsz? És erre visszaválaszol ez a vidáman talicskát tologató munkás, és azt mondja, hogy mit? Hát nem tudja, hát katedrálist építek a hatalmas Istennek. Értjük? Ugyanazt a munkát, ugyanazt az ige hirdetést, ugyanazt az életet lehet nagyon különböző módon érteni és alkalmazni. És most konkrétan, ugye itt az igében is azt látjuk, hogy hányféle módon szembesülnek az emberek, vagy nem, Jézus kereszthalálával, és vegyük ezeket sorra, mert nagyon komoly üzeneteket tartalmaz ez, amit itt János elénk ad. Először is Pilátus és a vallási vezetők, ugye főpapoknak nevezi őt az írás, hát megy az oda-vissza, valahogy mindegyik próbálja a másikra hárítani, vagy a másikra ruházni a halálos ítéletet, és azt olvassuk, hogy az is nem kis konfliktust szül, hogy Pilátus kiteszi, egyébként szokás volt, azt a bizonyos feliratot, amit a halálra ítéltek feje fölé, ott a kereszten felfüggesztettek, tabulának nevezték a halálos ítéletet, végrehajtották, és akkor ugye oda tették ezt a bizonyos tabulát, amire odaírták a halálra ítéltnek a bűnét, mint egy elrettentő céllal. Elrettentő példaként. És akkor tudjuk ez a felirat, hát sokszor kérdezik a kívülállók, hogy mi ez az inri. Azt olvassuk itt a János szerint leírtakban, hogy Pilátus ő nagyon következetes, ő igazán internacionalista mondanánk, kozmopolita mai szóval. Hát ő héber nyelven iratja fel, ugye ami a vallás nyelve, tehát a zsidóság nyelve volt, a héber nyelv, latin nyelven, a politika és a jog nyelve, az éppen uralkodó hatalomnak a nyelve, ugye a latin, de a kultúra nyelvén is feliratta, ha esetleg művelt emberfők járnak arra, hogy akkor görögül is olvashassák a feliratot. Mit? Hogy a názáreti Jézus a zsidó királya. És az az érdekes, hogy ezzel jelesül még proféciát is teljesít ez a Pilátus, anélkül, hogy tudná, mindjárt kitérek arra, hogy ő miért tette fel ezt a feliratot, meg miért ragaszkodott annyira, hogy az legyen odaírva. De a profécia teljesedik be abban, ugyanahogy az ige mondja, hogy Dávid trónjának nem lesz vége. Ugye Izrael királya, Jézus Krisztus, aki az örökkévalóság királya, aki a királyok királya, hát ne felejtsük el, ugye karácsonykor, Jézus születésekor így hódolnak előtte a bölcsek. Így hódol előtte a teremtett világ, hogy a királyok királya született meg, és Jézus Krisztus valóban nem csak Izrael, hanem a mindenható király. És Pilátus, meg a vallási vezetők e fölött civakodnak, ugye e fölött, mondjam így mai szóval, izmoznak, hogy odavaló az nem, vagy nem. Hát nyilván Pilátusnak az volt a célja ezzel a felirattal, hogy visszavágjon a zsidó vallási vezetőknek. Visszavágjon, mégpedig azért, mert ezek a vallási vezetők megzsarolták őt, hiszen azt olvassuk, hogy ő többször próbálta Jézust szabadon bocsátani. Ő nagyon jól tudta, nagyon éles szemmel volt ebben tapasztalata, hozzáteszem, átlátta, hogy áltatlan ez az ember, nincs benne semmi bűn. De hát a vallási vezetők megzsarolták, mégpedig azzal zsarolták meg, hogy a császárnál fogják bevádolni. Nagyon burkoltan, de világosan adták ezt tudtára, hogy nem vagy a császár barátja. És Pilátus nagyon megijedt, nézzétek meg, János az egyetlen, aki megjegyzi, hogy félt. Egyébként az ő kezében volt azon a vidéken a hatalom. Ő volt ott a kis király, és el tudjátok képzelni, hogy ez az ember félt. Mert zsarolható volt, mert megfogható volt, mert volt féltenivalója. Ugye mindig azt fél, akinek van féltenivalója, és ezért bosszúból, csak azért is, ugye, hogy visszaüssön ezeknek a zsidó vallási vezetőknek, oda teszi, hogy gúnyolja őket, hogy megvesse őket, hogy milyen királyuk van. Nem beszélve arról, ugye, hogy már virágvasárnap, ahogy Jézus bevonult, ugye azon a bizonyos szamáron, hát egyáltalán nem így nézett ki egy dicsőséges király, akkor sem és azóta sem, ugye? És Pilátusnak ez volt tehát az indulata. Pilátus szerette volna megmutatni azt, hogy hát azért most nálam a labda, és vissza tudok vágni nektek. Míg a vallási vezetők nem akarják, hogy ez a felirat felkerüljön. Miről van itt szó? Nevezzük a nevén, ugye a kereszt körül. Tulajdonképpen egy hatalmi harc. A vallási vezetők és Pilátus vívják ezt a hatalmi harcot, mégpedig a saját hatalmuknak a harcát. Mondhatnám, és ugye nagyívű beszédet lehetne erről tartani, hogy ma erről szól a politika. Ma erről szól minden, hogy hatalmi harcot vívnak az emberek, de hadd ne tekintsünk ki ugye a nagy politikába, hogy mi folyik, és talán akkor megússzuk a magunk önvizsgálatát, de nem ez a hatalmi harc zajlik az életünkben is, hogy a magunk érdekeit próbáljuk valahogy érvényre juttatni. Hadd idézzek valakit, egy mai nagyon híres keresztény író és méltán mondja, írja a következőket. Vallási vezetők azok, akik nem akarják ezt a feliratot oda tenni a keresztre. Jézust nem a vallástalanság, hanem a vallás vádolta, nem a törvénytelenség, hanem a törvény végeztette ki. A koncepciós perek, a korbácsütések, a Jézussal való szembesüléssel a politikai és vallási hatalom önmagát leplezte le. Kiderült, hogy mindenki a saját pozícióját védi. Értjük, mennyire súlyos ez a mondat, hogy kiderült, hogy mindenki a saját pozícióját védi. Velünk is ez van, testvérek. Mert amikor Jézus Krisztussal szembesülünk, az ő halálával és feltámadásával, és mi még mindig a saját pozíciónkat, a kis mencsvárainkat védjük, akkor elvesztünk. Tudjátok, aki nem foglal állást Jézus mellett, ahogy Pilátus nem tette meg, az Jézust halálra fogja ítélni. Ez egy örökérvényű üzenet. Vagy Jézus, vagy én. Ha te a túlélésért küzdesz, csak azért, hogy a magad igazát köröm szakadtáig védjed, akkor Jézust fogod a halálba küldeni. Már a szónak abban az értelmében, hogy az életedben nem fog ő tudni megnyilvánulni. Elhallgattatod, ha úgy tetszik. És az az érdekes, testvérek, ezt tudjuk a korabeli történetírásból, hogy néhány évvel később ezt a Pilátust leváltja a császár. Amitől félt, az bekövetkezett. Amitől rettegett, és amivel zsarolható volt, előbb-utóbb bekövetkezett. És egy szerencsétlen száműzetésben hal meg Franciaországban, a mai Franciaországban nyilván, akkor nem így hívták, ez a helytartó. Mi lesz a vallási vezetőkkel? Még 40 év, ó, micsoda türelme az Istennek, nem? Jézus ezt is megjövendőlte, és lerombolják a templomot. Megszűnik a vallási vezetőség. Ugyan zsidóság, mint vallás létezik, de azóta sincs áldozat. Tehát ha nincs áldozat, akkor nincs szükség a papságra, a főpapságra. És mi ezt tudjuk, mi keresztények, hogy miért? Mert Jézus az egyszeri és tökéletes főpap, aki a saját testén mutatta be az áldozatot. De ezek a vallási vezetők nem ismerték fel. Ők a maguk pozícióját védték. És Krisztus után 40 év még körülbelül. És oda az ő pozíciójuk is. Mi a helyzet veled, testvérem? Aki meg akarja tartani az életét, az elveszti. Ha te azt hiszed, hogy Jézus nélkül meg tudsz maradni, csak azért, mert a saját pozíciódat véded, el fogsz veszni, menthetetlenül. Valahogy ezt üzeni Pilátusnak és ezeknek a vallási vezetőknek a harca, hatalmi harca. Hatalmi harcban vagy Jézussal? Ó, ne légy! Add át neki a hatalmat, úgy, ahogy van mindenestül az életed fölött. Nézzük a katonák helyzetét. Kicsit úgy megmosolyogtam, mert régi fordítás szerint, Károli szerint még vitézeknek írja a Biblia. Hát az a kérdés, hogy miben voltak vitézek, ugye ezek a vitézek. Az volt a szokás a halálos ítélet végrehajtásában, hogy 4 katona kísérte a halálra ítéltet. Tudjuk, ez hosszasan le van írva, ugye, hogy hogyan vitték őt a kivégző helyre, a Golgota dombjára, Golgota hegyére. És a korabeli szokás szerint a halálra ítéltnek a ruháit, így mondom, hogy minden ingóságát és ingatlanját, ami nem volt Jézusnak. Ugye a madaraknak van fészkük, a rókáknak barlangjuk, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét, mondja egy helyen Jézus. De hát az ingóságai, ugye néhány ruhadarab, és a korabeli leírás szerint ez általában 5 részből állt ez a ruhadarab. Hát ezt a katonák osztották maguk között szét. Ez őket illette. Na de hogy lehet szétosztani 5 ruhadarabot 4 katona között? Hát ugye mindenkinek jutott egy, de ott volt még az a legnagyobb ruhadarab, a köntös. És úgy döntenek ezek a katonák, mivel egybe volt ez a ruhadarab, egy darabból volt, hogy sorsvetéssel, a kor szokása szerint kockázással döntötték el, hogy kié legyen ez a ruhadarab. Egyébként értéke is volt ennek az egybeszélt ruhadarabnak. És mi történik? Azt olvassuk a 22. Zsoltárban, hogy megtartották ruháim, és köntösömre sorsot vetettek. És most egy pillanatra álljunk meg ennél a gondolatnál, hogy Jézus Krisztus a kínhalált vívja ott a kereszten, leírások szerint körülbelül 6 órába telt, amíg Jézus meghalt, és ott a kereszt alatt ezek a katonák ugye kockáznak, sorsot vetnek. Persze mondhatjuk, hogy hát azért ilyen érzéketlenek, mert sok ilyen kivégzést láttak már, ó, annyira belefásultak már, annyira rutin ez az egész. De tulajdonképpen itt többről van szó, hiszen arról is tudunk, hogy van egy másik katona, aki persze rangban is magasabb, egy százados, aki ugyanúgy rutinszerűen indult neki ennek a kivégzésnek, de végül elgondolkodik azon, amit lát és hall, és azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. Mit üzen ez az érzéketlenség, amit a katonák részéről látunk? Én azt látom, azt tapasztalom, hogy rengeteg ember él így ma is. hogy valamilyen módon eljut hozzá is az üzenet, Jézus Krisztus váltságművének az üzenete, és mégis olyan érzéketlen e fölött, mégis annyira hidegen hagyja, nem jut el a szívéig. Én nem tudom kitörölni magamból azt a gyerekkori emléket, amikor nagyon sok húsvétot éltem úgy át, hogy nagyon sok részeg embert láttam tántorogni az utcákon. Ugye a húsvét másodnapi locsolás és annak mellékhatásai. És már gyerekként emlékszem, hogy nem értettem, hogyha ünneplünk, Istent ünnepeljük, a megváltást, akkor honnan ez az óriási ellenhatás, hogy így ünnepelnek emberek. Rengeteg ember van ma is, akit csak materiálisan érint, így mondom, a húsvét. Legyen kaja, pia, csoki tojás, csoki nyuszi, stb. És a lényeg ez, tulajdonképpen ebben kiismerül. Van József Attilának egy verssora, amely így hangzik, gyémánt hegyeken állunk, de zsebünkben kavicsok vannak. Értjük ezt a nagyon nagy ellenmondást, testvérek. Ugye sokszor halljuk ezt manapság, hogy egy keresztény kultúrában élünk. Vannak templomaink, lehet nem sokáig, zárójel bezárva. És tényleg olyan érzéketlenek vagyunk. Annyira hidegen hagy minket, hogy miről szól ez az egész. Mit hirdetnek a templomokban? Mi a kereszténység legfontosabb üzenete? Kicsoda Isten? És mit tett értünk ez az Isten? Tudjátok, egyáltalán nincs túlzás abban, amit egyre többen mondanak az élő keresztény hit világában, hogy itt élünk ebben a keresztény kultúrában, és nem tudjuk, hogy mi az evangélium. Fogalmunk sincs róla sokszor, hogy mit tett Isten értünk, és miért kellene egyáltalán örülni, mert ugye ez az evangélium, örömhír, győzelmi hír. Hogy vagy te jelen sokszor, testvérem, a gyülekezetben? Akár ünnepben, vagy ünnepen kívül. Mit jelent neked az, amit hallasz? Mennyire személyre szóló? Mennyire akadsz fenn a lényegen, vagy a lényegtelen dolgokon? Talán az úrasztali terítő az, ami inkább foglalkoztat egy-egy Isten tiszteleten? Vagy az úrvacsorában a bornak, vagy a kenyérnek a minősége? Ó, testvérek, annyit tudnék erről beszélni, mint gyakorló lelkipásztor, hogy hány ember erről beszél. Ez a legfontosabb, hogy mi volt, és milyen volt ugye azon az úrvacsorán. Nem az, amiről szól. Vagy milyen a lelkésznek a frizurája, sérója, mondhatnám így is. Mi foglalkoztat téged, testvér? Mert tudod, hogyha elveszel a lényegtelen dolgokban, akkor a lényegest veszített szem elől. És akkor jaj neked, úgy, mint ezeknek a katonáknak. De hál' Istennek vannak ott a kereszt alatt mások is. Van egy másik csoport is, egész pontosan négy nő és egy férfi tanítvány, nem nevezi nevén önmagát János, csak ennyit mond a tanítvány, akit szeretett Jézus. És csak ennél az egy szónál maradjunk, hogy azt mondja róluk, hogy ott álltak a kereszt alatt. Nem nyüzsögnek, nem vívnak hatalmi harcokat, nem tulakodnak, nem érzéketlenek. Ők ott álltak. És tudjátok, ebben a szóban megvan az, hogy figyeltek. Próbálták megérteni, noha fel nem foghatták még ebben a pillanatban, de próbálták akkor is megérteni, hogy miről szól ez az egész. És Jézus megszólítja őket. Úgy azon gondolkoztam, hogy Jézus csak azokat szólítja meg név szerint, és csak azokhoz fordul, még a kereszten is, akik veszik az adást. Akik veszik az adást, akik figyelnek rá, akiknek fontos, akik ott állnak, készen állnak arra, hogy Jézus bármit mondjon nekik. Ó, ha vennéd a fáradtságot, testvérem, hogy megállj Tudjátok, sokszor ez életünk legnagyobb problémája, hogy nem vesszük a fáradtságot, pedig nem lenne fáradtság megállni. Tényleg megállni. És tényleg végig gondolni, és tényleg végig agyalni, ha úgy tetszik, hogy mi ez az egész? Miért kellett Jézusnak meghalnia? Miért kellett feltámadnia? Egész biztos, hogy nagyon komoly életre szóló következtetéseket vonnánk le, értenénk meg a magunk életéből. És Jézus, amit mond, hadd mondjam azt, a korabeli szokás szerint semmi rendkívüli nincs ebben. Nem lehet azt mondani, hogy erre egy tanítást építsünk fel, amikor Jézus ugye úgy szólítja meg Jánost, hogy íme a te anyád, és tulajdonképpen ezzel nem tesz más, mint rábízza az ő özvegy édesanyját erre a fiatal tanítványra. Ebben a korban ez teljesen megszokott volt, ugye, hogy a kiszolgáltatott özvegyet rábízza valakire, hogy gondoskodjon, hogy törődjön arról az özvegyről. És ezt nem is mint fia mondja, hanem mint megváltó úr. És mit olvasunk? És ettől az órától fogva befogadta. És tudunk róla a korabeli leírások szerint, hogy 17 évig gondviselte János, később, mint efézusi püspök Máriát, Jézus édesanyját. Nagyon egyszerű, megtette, amit Jézus mondott. Attól az órától kezdve befogadta. Ez a tanítványság. Ilyen egyszerű, testvérek. Jézus mond valamit, és te megteszed. Nem mással vagy elfoglalva, nem vívod a magad kis hatalmi harcait, a magad túléléséért, a magad pozícióinak a megtartásáért, hanem egyszerűen megteszed, amit Jézus mond. Ez a tanítványság. Szeretnélek megkérdezni téged itt az üzenet megfogalmazásának a végén, hogy mi a helyzet veled. Mi között van neked Jézus kereszthalálához? Bennem mindig így fogalmazódik meg, mert valóban az, hogy Jézus Krisztus kereszthalála egyszerre ítélet és egyszerre kegyelem. Ítélet neki, mert ő viselte el azt az ítéletet, ami a bűn büntetése. És kegyelem nekem, mert felmentést kapok ezért, hogy ő megfizetett. A kereszthalál ez egy szimultán dolog, mondta az egyik keresztény evangélikus lelkész testvérünk, 19. századi filozófus Søren Kierkegaard. A kereszt szimultán. És tudjátok, mit jelent ez? Hogy a keresztnek az érvényessége ma is tart. Ugye a szimultán az azt jelenti egyidejű magyarul. Ott valami történt közel 2000 évvel ezelőtt, amiről nagyon részletesen írnak az evangéliumok. És ennek ma is van érvényessége. Ma is van szavatossága. Te ma is állhatsz a kereszt alatt. Te ma is megértheted azt, hogy mit tett Jézus Krisztus érted. Megértheted, hogy bűnös vagy, és nincs, aki megoldást adjon a bűneidre, de megérted azt, hogy Jézus megtette, elvégezte ezt a megoldást. Ő megoldást adott a bűneidre, hogy bűnbocsánatot kapj. Ez ma is érvényes. És az úrvacsorára figyelve, gondolva, amit nem sokára veszünk, gondolj arra, hogy ez is épp erről szól. Ezt mutatja, ezt adja elénk. Testvérek, gondoljuk ezt végig, hogy mi közünk van nekünk a kereszthez. Mert nagyon nem mindegy, hogy mi közünk van hozzá. Amen. Maradjunk ülve, és